Az első Korintus levélből olvasom Isten igéjét, a 10. fejezet 23-tól 33. verséig, és a 11. fejezet első versét. Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. Mindazt, ami a húspiacon árulnak, megehetitek. Ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okból, mert az Úré a föld és annak teljessége. Ha meghív titeket a hitetlenek közül valaki, és el akartok menni, mindent megehettek, amit elétek tesznek. Ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okból. De ha valaki azt mondja nektek, ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg, amiatt, aki erre figyelmeztetett, és a lelkiismeret miatt. Lelkiismeretről beszélek, de nem a sajátunkról, hanem a másikéről. Mert miért vádolja az én szabadságomat a másik lelkiismerete? Ha én hálával eszem, miért kárhoztatnának engem azért, amiért én hálát adok? Akár esztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Megütközésre ne adjatok okot, sem a zsidóknak, sem a görögöknek, sem Isten egyházának. Mint ahogyan én is mindenben mindenkinek igyekszem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek. Legyetek a követőim, amint én is követője vagyok Krisztusnak. Minden szabad. Milyen érzés hallanunk ezt? Nem indulnak el a gondolataink, a fantáziánk? Milyen lehet az, amikor minden szabad? Akkor a házi csoportban beszélgettünk erről csütörtökön, hogy milyen lenne az, amikor minden szabad, nagyon érdekes és izgalmas dolgokat mondtak a fiatalok, és meg kellett osztanunk egy olyan élményt a közelmúltban, amikor azt éreztük, hogy minden szabad. És megosztottam a fiatalokkal ott is akkor, hogy legutóbb én akkor éltem meg ezt, hogy milyen, amikor minden szabad, amikor futóversenyen futottam, és lezárták a fél belvárost, és olyan helyeken futhattam, ahol egyébként autók vannak, és elsőbséget kell adni, de nekem minden szabad volt. Jelzőlámpák működtek pirosan, de mivel le volt zárva, át lehetett futni a piroson. És a kordonok miattunk voltak, és minden szabad volt. Egészen különleges élmény volt. A másik oldalról ugyanakkor ez micsoda bosszúság lehetett azoknak, akik épp szerettek volna valahonnan eljutni, és autóba ülve realizálták, hogy megint le van zárva a fél belváros néhány lökött futó miatt, aki nem tudja vasárnapját mással tölteni. Nekem minden szabad, másnak pedig korlátozások. A korintusi levélben, a korintusi levélről való sorozatban járunk, és ennek a fejezetnek egy része már a múlt vasárnap elhangzott. Úgy van előttünk a korintusi levél, mint egy nagyvárosi gyülekezetnek a története. Egy olyan gyülekezetnek a története, aki egy Istentől eléggé távol lévő kultúrában, egy bálványimádó kultúrában él, és próbálja megélni, hogy mit jelent Isten követőjének lenni. Nagyon sok kihívással néz szembe ez a gyülekezet, nagyon sok dolgot kell rendbe tenni, és Pál apostol őszintén és szeretettel tanítja őket. Úgy tudunk kapcsolódni ehhez többek között, hogy mi is egy nagyvárosi szituációban lévő gyülekezet vagyunk, és nagyon sok mindenben ráismerünk azokra a helyzetekre, ami ott is akkor aktuális volt, ami itt és most bennünket érint. Az a téma egyébként, amiben mozog Pál apostol, az alapvetően nem a szabadság, hanem a bálványáldozati húsnak a kérdése, és azon belül az, hogy mit is szabad és mit nem. Egy kis háttérinformáció erről, aki volt a múlt vasárnap is, meg azelőtt az már szinte kívülről fújja, és valakinek át is adhatnám a szót, hogy na, mi is volt a helyzet? Az volt a helyzet, hogy ott is akkor Korintusban nem lehetett a húspiacokon csak olyan húst kapni, amit korábban egy bálvány áldozati szertartás keretében bálványoknak feláldoztak, és keresztényeknek volt ezzel kapcsolatban a lelkiismereti kérdéseik, hogy megehetik-e ezt a húst, vagy nem. Milyen módon lesz kapcsolatuk akkor a bálványokkal, milyen módon részesülnek ezekben a dolgokban, hogy van ez az egész kérdés. És ennek a kapcsán tanítja Pál apostol a korintusiakat szabadságról, lelkiismeretről és határokról. Mikor készültem erre a mai alkalomra, és rájöttem, hogy már hosszú hetek óta ez a bálványáldozati hús van előttünk, hogy eszembe jutott, hogy egyébként is a Bibliában hogy a hússal elég sok probléma van. Kóserhús, nem kóserhús, mit eszünk meg, hogy tároljuk, megint a hús, és úgy megképződött bennem, hogy annyi baj van ezzel a hússal, lehet, hogy el kéne felejteni az egész hús témát, de aztán rájöttem, eszembe jutott az is, hogy nem rossz dolog az a hús, és tud finom is lenni. Szóval ez most elsősorban nem a húsevésről szól. Nem arról szól, hogy együnk-e húst vagy sem, hanem ennek a kapcsán döntéshelyzetekről. Azt érzem egyébként, hogy amikor Pál apostol ilyen direkt módon tanítja a gyülekezetet és tanácsolja őket, ezeket a szavakat hallani valakinek, aki ma él, nehéz lehet abból a szempontból, mert furcsa valakinek a tanácsára hallgatni szabadság kérdésében. Mi az, hogy valaki megmondja, hogy mi a szabad? Mi az, hogy valakinek kell megmondani, hogy nekem mit szabad? Ez így kiskorban rendben van, hogy én megmondom a gyerekeimnek, hogy ez szabad, ez nem, oda mehetsz, oda nem, ezt megeheted, ez nem, vagy nem most. De hogy van ez, hogy felnőtt embereknek egy másik ember mondja meg, hogy mi a szabad? Lehet, hogy ki felgyullad bennünk egy ilyen vészjelző, hogy hát akkor az milyen szabadság? Hogyha egy felnőtt ember mondja meg a másiknak, egy apostol mondja meg az egész közösségnek. Furcsa lehet hallanunk akkor, amikor ez a szabadság ma is egy olyan téma, aminek a nevében nagyon sok embert igáznak le. Talán ma a szabadság egy alapdolog számunkra, hiszen mindenki szabadnak születik, már a mi kultúránkban. Mindenkire nagyon sok lehetőség vár az életben, már ha jó helyre született. És mindenkinek lelkiismereti szabadsága van, már ha nem kerül észrevétlenül mások befolyása alá. Szóval a szabadság az egy adott dolog, miért kell ezzel külön foglalkozni? Pontosan ezért, mert adott dolog, és sokszor részesen vesszük, hogy akár visszaélünk vele, vagy mások élnek vissza a mi kárunkra ezzel. Szeretnék beszélni először arról, hogy mit értett Pál azon, és miért tanította a korintusiakat itt a málványáldozati hús kapcsán erről a szabadságról, hogy minden szabad, de... Aztán a belső szabadságról fogok beszélni, és végül arról, hogy mit jelent Isten dicsőségére élni. Pál úgy beszél a szabadságról a korintusi gyülekezetnek, hogy belemegy az ő értelmezési keretükbe. Pál apostol nem filozófus abban az értelemben, hogy nem kiáll és beszél a szabadságról, mint eszméről. A szabadságról, mint ideáról. A szabadságról, mint egy olyan dologról, amiről szerintem egy megterített asztal mellett mindenki órákon át kedélyesen el tudna beszélgetni. Pál nem így szól a korintusi gyülekezethez, hanem abban a kontextusban szól hozzájuk erről, amiben ők vannak. Az egyik dolog, az a kontextus, amiben a korintusi gyülekezet van, ne felejtsük el, az a kulturális kontextus, hogy a demokráciának, a fellegvára, a korabeli görög társadalom, és mindeközben milliók élnek rabszolgaságban. A görög házakban is rabszolgák is voltak. Szabadság valakiknek. Szabadság bizonyos embereknek. Demokrácia azoknak, akik arra méltók és megfelelőek. Ebben a kontextusban beszél tehát, ebben a kontextusban felnővő embereknek Pál erről, különösen is azért, mert ott is akkor Korintusban a gyülekezeten belül is volt egy párt, vagy egy adott rész, akiknek nagyon-nagyon fontos volt ez a szabadság. A legtöbb írásmagyarázó úgy nevezi őket, ők voltak a szabadságpárt. Abban az értelemben, hogy ők a legtöbb kérdésre azzal reagáltak, hogy de nekem mindent szabad. A 6.12-ben is olvasunk már erről, és Pálnak ez már egy visszatérő tanítása, hogy igen, vannak, akik úgy gondolják, hogy nekik mindent szabad. Mindent fogok beszélni arról, hogy ez egy filozófiai háttérből jön, de ott abban a gyülekezetben keresztjének, Krisztusban újjászületett emberek azt mondták, hogy hát ha Krisztusban szabadok vagyunk, akkor nekem tényleg mindent szabad. Ezek nem olyan emberek voltak, akik még nem ismerték Krisztust, hanem akik vele jártak, és akik a benne való szabadságot egy kicsit félreértették. Nézzük meg ezeket a szavakat, hogy mit használ itt Pál a szabadságra, meg erre, ami nem minden használ, meg nem minden épít, mert itt van a kulcsa ennek a tanításnak. Pál apostol leveleiben alapvetően kétféle szót használ a szabadságra. A magyar fordítás mind a kettőt szabadságnak fordítja értelemszerűen, de a két szó egészen mást jelent. Az egyik szó, amit Pál használ, az a cinikus filozófusoknak volt az egyik kedvenc jelszava, szabadság, ami lényként jelent hatalmat, teljhatalmat, jogot és lehetőséget is. És ez a mondat, ez a gondolat állt mögötte, szabad vagy, és nem kell tekintettel lenned másra. Szabad vagy, és nem kell megfelelni más elvárásainak. Ha olvastunk erről, vagy emlékszünk a tanulmányainkból, cinikus filozófusoknak a beszédeire, vagy a magatartásra hajlamosak voltak arra, hogy ilyen polgárpukasztó módon olyan dolgokat tegyenek, ami nem volt törvénybe ütköző, de másokat azért elég rendesen kiakasztott. Minden a jogomba áll. Mindegy, hogy más ez hogy érint. Nekem ehhez jogom van, én ezt megtehetem, és egy kicsit ilyen gőggel, pökhendiséggel mindent megtettek, amit úgy gondoltak, hogy nekik lehetőségük volt. Nyilván feszegetve ezzel mindenféle társadalmi keretüket. Ismerős lehet ez a hozzáállás akár ma is. Nagyon sokszor nemes ügyeknek a köntösében, emberi jogok védelmében, vagy hangos kisebbségeknek a szólamaiban. Hogy ez szabad, hogy ez lehetőség, hogy erre nekünk jogunk van. Miközben törvény szerint természetesen joguk van hozzá. A másik szó, amit a szabadságra és a szabadnak lenni kifejezésre használ Pál, a sztoikus filozófusoktól ered, és az ember függetlenségét hangsúlyozza, de nem volt semmilyen olyan tartalma, ami a másik embert semmibe vette volna. Az egyik embernek a másiktól való különállóságát, egyediségét, függetlenségét hangsúlyozta. Ez tulajdonképpen a szabadságnak a másokra is tekintettel lévő értelmezése volt. Gondolhatjátok, hogy Pál apostol melyik szót használja a korintusi gyülekezetben lévő szabadságpárt tagjait, meg az egész gyülekezetet megszólítandó, az előzőt, az elsőt. Mert ők ezt gondolták magukról. Minden szabad. Jogom van hozzá. Lehetőségem van rá. És önmagában a szó használattal tanít az apostol. Nem jó ez így. Nem jó így érteni Krisztusban nyert szabadságot. Nem jó így érteni azt, hogy nekem minden szabad. Ahogyan egy világi környezetben világi gondolkodók a végsőkig feszítik a húrt, és tényleg mindent megtesznek, ami tényleg törvény szerint a jogukba áll, és abszolút nem törődnek senkivel. Minden szabad, de milyen szabadság ez, ami másokra nincsen tekintettel. És Pál két dolgot mond, és két dolgot mutat fel ezeknek az embereknek. Nem vitatkozik velük, hogy hát igazából azért így nem minden szabad neked, hanem azt mondja, minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít. Olyan, mint egy vers, vagy mint egy refrén, így szépen ismétlődik. A használ és az épít szó is nagyon érdekes. A használ azt jelenti hasznos, értékes, és olyan dolgokat jelentett a korabeli szóhasználatban, amit az ember, ha felteszi ezt a kérdést, hogy van ennek értelme, akkor azt mondta rá, hogy van. Olyan dolgokat jelentett, ami túlmutattak önmagukon, ami nem önmagáért való volt. Olyan dolgok, amitől más is profitálhatott, ami másnak is a javára vált. Ami tehát nem használ, annak igazából nincs értelme, igazából nincs értéke, igazából nem hasznos, igazából nincsen olyan jelentősége, ami miatt azt meg kellene tenni. Igazából energiapazarlás és felesleges dolog azt megtenni. A nem minden épít kifejezésnél pedig az épít azt jelenti, hogy konstruktív, nem romboló. Minden szabad, aminek értelme van és ami hasznos, minden szabad, ami konstruktív és ami épít másokat. Nagyon egyszerűen ezt tanítja Pál a szabadságról, és ezt üzeni ennek a csoportosulásnak a gyülekezetben és az egész gyülekezetnek. Valóban, Krisztusban szabadokká lettetek, de tudjátok, nem minden használ és nem minden épít. És amikor hallgatjuk ezeket a szavakat, hogy igen, használ, hasznosnak lenni, értékesnek lenni, igen, építeni, konstruktívnak lenni, akkor lehet, hogy elkezdjük magunkat egy kicsit rosszul érezni, és azt mondani, hogy te jó ég, akkor ez azt jelenti, hogy innentől meg kell vizsgálnom a tetteimet, a motivációimat, és az életemet úgy kell felépíteni, hogy a legtöbb döntésemnél a kimenetnek annak kell lennie, hogy hasznos, épít, értelme van, konstruktív. És lehet, hogy érezzük, hogy az egyik szélsőség az az, hogy mit érdekel engem, hogy ki mit gondol, szabad vagyok mindenre, azt csak, amit akarok, a másik véglet pedig az, hogy minden, amit teszek, annak értelme kell, hogy legyen. Annak haszna kell, hogy legyen. És bocsánat a gyermetek példáért, ugye olyan korú gyermekünk van, aki nézi Tomász a gőzmozdonyt, nem tudom, ismeri-e valaki ezt a mesét. Egy anglikán lelkész írta ezt a mesét, és több embertől hallotta már, aki emberekkel foglalkozik, hogy a gyerekekre milyen káros lehet az, hogy mindegyik részben Tomás a kis gőzmozdony akkor boldog, ha hasznos kis gőzmozdony volt aznap. Tomás mindig valamit épít, Tomás mindig hasznos, és Tomás legnagyobb félelme az, hogy azt mondja róla az ellenőr, hogy haszontalan mozdony volt. És eszembe jött ez, hogy te jó ég, akkor ez azt jelenti, hogy mindig hasznosnak kell lenni, és nagyon-nagyon sokat kell ezért tenni. Sose engedhetjük el magunkat. Nem mehetünk el csak úgy csinálni valamit. Nem mehetünk el, és nem hozhatunk döntést azért, mert most ehhez volt kedvünk. És ugye nyilván érezzük, hogy nem erről van szó, hanem a szabadság, az a fajta egyensúly, amit kaptunk Istentől az életben, az a kettő között van valahol. És ez nem egy arany középút, hanem ez egy egyensúly, ami sokszor józan mérlegelésnek az eredménye. Nagyon jó, tehát Pál meghatározza, hogy ez a szabadság, ami rossz, hasznos, épít, így kellene élni, így legyünk tekintettel másokra, de mi segít abba, hogy jól mérlegeljek? Ki mondja meg nekem, hogy mikor mi a jó? Egyszerűen, ha lenne egy ilyen Pál, aki megmondaná nekünk rendszeresen, nem? El lehetne neki számolni, és megmondaná, ez jó, ez nem, ez hasznos, nem? És vállalná a felelősséget is ezért. Ezzel szemben Pál is, és a Szentírás is más helyen arról beszél, hogy szükség van valamilyen belső szabadságra, valamilyen iránytűre, ami segít a mérlegelésben. Erről szeretnék másodszor beszélni. Pál behozza azt a fogalmat, amit megint csak sokan érthetünk, és ma is használunk, és különböző dolgokat érthetünk alatta, ez pedig a lelkiismeret. Leginkább a lelkiismeret furdalás összefüggésben ismerjük, és ismerjük azt az érzést, amikor valakinek rosszat tettünk, és azt gondoljuk, hogy nekünk van igazunk, és eltelik egy kis idő, és akkor kinek hol jelentkezik a testében, gyomortájom, vagy nem tudom, a hátába, vagy valahol még így fizikailag is érezheti, vagy a torkába, vagy szorul a gombóc, hogy lehet, hogy megbántottam, bocsánatot kéne kérni, ez a kis lelkiismeret furdalás. Hát ennél egy kicsit többet jelent. Azt gondolhatjuk egyébként, hogy az az ember, aki keresztjén és Krisztust követi, annak egyszerűen úgy lehet jó egyensúlyt találnia, és úgy lehet helyesen mérlegelnie, ha a Szentlélek vezeti. Minek van szükség lelkiismeretre? Milyen fogalom már ez? Lehet, hogy a lelkiismeretet csak a, nem tudom, a tanárok, vagy a felnőttek találták ki, hogy a gyerekekkel akkor is ott legyenek, amikor nincsenek ők ott, és ugye a lelkiismeretükbe építsék az ő gondolataikat, ami jelez, akkor is, amikor fizikailag nem látják őket. Igen, azt gondolhatnánk, hogy elég egyszerűen az Úrban lenni, elég egyszerűen Krisztusban hinni, és az ő szent lelkével folyamatosan betöltekezve lenni, és mert a szent lélek önmagában egyszerűen elvezet a jó döntésre. Hiszen ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. És majd a szent lélek meg fogja adni, hogyha hogy jól döntsél, és ne okozz megbotránkozást, és hasznos is legyél, de legyél szabad is. Miért van szükség itt a lelkiismeretre? És azt szeretném elmondani, hogy a lelkiismeretet egy kicsit meg kellene most másféle módon ragadnunk, és abban az értelemben megérteni, ahogyan arra a Szentírás tanít, és ahogyan arra Pál apostol is utal. Ehhez azonban szükségünk van arra, hogy egy picit értsük a szót. És most egy kis exkurzus fog következni, tehát ezek, amiket most mondani fogok, ezek nincsenek így leírva a levélben, hanem szeretném megosztani veletek, hogy milyen három fajta lelkiismeret típust különböztetünk meg. Sokféleképpen lehet a lelkiismereteket így típusokra osztani, de van három nagy kategória, ami segíthet megérteni, hogy hogy is működik bennünk a lelkiismeret. Van egy úgynevezett heteronóm lelkiismeret, az az egyik típusa, amikor az van, hogy egy külső törvényhez viszonyítom magamat, és ez az, amikor valaki kívülről mondja meg nekem, hogy mi a jó és mi a rossz. Én belül nem gondolok semmit leginkább, vagy mindegy, hogy mit gondolok, nem viszonyulok hozzá. Nekem kívülről megmondják, hogy mit kell tenni, és kívül van rajtam a lelkiismereti fókusz. Példákat mondok. Ilyen az, amikor valakit beraknak egy ilyen feudális rendszerbe, egy ilyen hierarchiába, ő középen van, és azt mondják, semmi dolgod, ne gondolkodj, csak csináld, amit mondanak neked fölülről. Tipikus szomorú példája ennek, amikor nagy népirtásoknál, háborúknál felelősségre vonják utólag a katonákat, vagy a táboroknak az őreit, hogy figyelj, miért csináltad ezt? És annyi a válasz, hogy felsőbb utasításra. Egyébként ez egy ilyen jó kifogásnak is tűnik, de aki benne van egy ilyen rendszerben, az erre teljesen megtanulhatja, hogy kívülről jön az utasítás, és én ennek engedelmeskedem. Ugyanilyen heteronóm lelkiismeret a közfelfogás. Amikor azt mondod, hogy más is ezt teszi. Azért teszem ezt, mert más is ezt teszi. Más is megteheti. Tipikusan az, amikor mondjuk hallottam ilyeneket, mondjuk 40 évvel ezelőtt épültek gyárak, épült valahol egy gyár, és akkor mellette épültek a házak. És akkor így neki lopott a gyárból az alapanyagot, meg a szerszámokat, és akkor megkérdezte volna valakit, hogy te figyelj, hát ne lopj, hát azon a Biblia, meg lehet, hogy keresztény is volt az illető. És mi volt a válasz? Más is ezt teszi. Heteronóm lelkiismeret. Kívül van a fókusz. Ugyanez a gondolkodás, aki azt mondja, hogy egészen addig csinálom, amit csinálok, a kis ügyeskedéseket, amíg rajta nem kapnak, és a bíróság el nem ítél. Amíg nem mondják ki rólam, hogy bűnös vagyok, addig én ártatlan vagyok. Majd ha azt mondják rólam, hogy bűnös vagyok, jó, akkor megmondták, hogy én bűnös vagyok. És sokszor ilyen a keresztény törvénykezés is egyébként, hogy így dobálóznak Isten törvényével, így kívülről, és főleg olyan embereket, akik egyébként nem is élnek hitben, nem is ismerik akár ezt a törvényt, azokat így elítélik kívülről. Heteronóm lelkiismeret az első. A második típus az autonóm lelkiismeret, amikor valaki, szerintem ilyen teljesen tisztán nincs egyébként, de amikor valaki azt gondolja, hogy semmi más nem számít, és az, hogy mi a jó vagy a rossz, és hogy én mit tartok helyesnek, mire vagyok szabad, egyáltalán nem számít az, hogy ki mit gondol, kizárólag az, hogy én belül mit gondolok. A lelkiismeretem szempontjából csak az a fontos, amit én jónak látok. És az határoz meg, és az igazol, és a saját meggyőződéseim alapján megyek, és nekem senki nem mondhatja meg, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Érezzük, hogy az egyikben csak kívül van a fókusz, másikban meg csak belül. És van egy harmadik kategória, amit leginkább a reformátorok használtak, vagy a reformáció kora óta hangsúlyos a teológiában, ez a teonóm lelkiismeret, ami Isten igéjének a fogja. Ami azt jelenti, látszólag ez egy bekorlátolt dolog, hogy az emberen belül, az ember szívében, lelkében ott van belül Isten törvénye, Isten igéje, és ez határozza meg. Nem azért, mert a lelkész azt mondja, én nem gondolok erről semmit, mindegy, de megcsinálom, mert azt mondja. Nem erről van szó. Hanem belül a szívemben van az Isten törvénye, igéje és rendje. Ugye felolvastam a 10 parancsolatot az elején, és részben ezért is, hogy ide lehessen kapcsolni. Mert az Isten törvénye jó, az Isten törvénye dinamikus, az Isten törvénye folyamatosan alkalmazkodást segít a világ történéseihez és dolgaihoz. Az Isten törvénye a szívünkben írva segítséget ad és orientál arról, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Nem vagyunk magunkra hagyva, nem arról van szó, hogy minden helyzetben ki kell találnunk, hogy mi a jó. Az rendkívül fárasztó lenne. Hanem Isten törvénye, és nem csak a 10 parancsolatra gondolok, hanem mindazokra a dolgokra, amit megtanít velünk Isten, a szeretet parancsolata. És így folytathatnám tovább, ez a szívünkben lehet írva. Ez tehát az az út, amin keresztül a lelkiismeret Isten hatása alatt lehet. És egyébként meg kell jegyeznem, hogy sajnos sok embernél a lelkiismeret, mint a személyiség egy része, az ember belsőnek egy része működhet egészségesen, de meg is betegedhet. És beteges az, és nagyon rossz az, amikor valaki állandóan lelkiismereti kérdést csinál mindenből. És minden kis részleten szorong, hogy jaj, ez jó vagy nem, jaj, mit mond erről az Isten, mit nem. És teljesen megbénítja az, hogy cselekvőképtelné válik, és sokszor döntéseket se tud hozni, mert állandóan azon aggódik, hogy jaj, csak nem, hogy valami rosszat csináljak. Szóval arra van szükségünk, hogy Isten lelke és Isten igéje a belső rendünket uralja, és meghatározza a lelkiismeretünket. És ezt illusztrálja Pál, amikor azt mondja, oké, minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít, megehetitek nyugodtan, amit a húspiacon árulnak, és hogyha valaki az elmész vendégségbe, nem kell kérdezgetni, hogy mi az eredete. Ha elmész egy pogány háza vendégségbe, ne kérdezd a hús eredetét. Tudjátok, miért nem? Mert biztos, hogy bálvány áldozati. Hiszen nem lehetett mást kapni. Ne kérdezgesd, felesleges. Meg egyébként is. Szabad vagy nem kérdezgetni. Szabad vagy arra, hogy rábízd magadat Istenre, hiszen a hús nem fertőző, a jó minőségű. Nem fog beléd menni semmilyen bálvány vagy gonosz lélek. Ez a túlzott lelkiismeretességnek a példája, amit az előbb említettem. Hogy ez biztos, hogy az? Ez honnan van? Ez szabad vagyok? Ez nem vagyok szabad? És ezért illusztrálja ezt Pál. Ne kérdezgesd. Szabad vagy arra, hogy megedd, hogy asztal közösséged legyen, és ha már elmész egy ilyen házba, ahol tudod, hogy úgyis olyan hús lesz, akkor ne kérdezgesd. Akkor ne vizsgálgasd. És rögtön hozza a másik oldalát is. Viszont, ha valaki felhívja a figyelmedet arra, hogy ez bizony bálványáldozati hús, és ezt nagyon sokféleképpen lehet, el tudjuk képzelni. Bemegy valaki egy ilyen házba, akik nem keresztjének, szeretettel vendégül látják, és kirakják a húst, és ezt meg lehet úgy is mondani, lehet, hogy olyan helyzet volt konkrétan mögötte, hogy valaki szeretetből figyelmezteti, hogy jaj, tudom, hogy te keresztény vagy, és te erre érzékeny vagy, ez bálványáldozati hús. És akkor azt mondja az illető, hát igen, akkor már nem fogom megenni. Szabad vagyok rá, hogy ne eljön meg. Szabad vagyok rá a másik emberért, aki erre figyelmeztetett, hogy igen, ő tudja, hogy ezzel a bálványimádással nekünk valami dolgunk van, hogy mi nem azokat a bálványokat imádjuk, akkor nem fogom megenni. Aztán lehet, hogy olyan motivációból hangzik ez el, hogy valaki, na, mit fog erre tenni a keresztény? Ez bálványáldozati hús. Mindenképpen az a jobb, hogyha ilyen helyzetben nem eszed meg. És látjátok, ugyanaz a helyzet. Vendégség, hús az asztalon, egy nem keresztény család, egy ember, és bemegy egy keresztény. Ugyanazt a húst szabad megenni, és szabad nem megenni. És egyszerű, mind a kettőre az adott helyzetből a lelki ismerete alapján lehet erre szabad. Ráadásul ezen a ponton a példáknál az apostol behozza a másik ember lelki ismeretét. És itt már azt mondja, hogy az ő lelki ismeretére való tekintettel is ne tedd ezt meg. Hiszen a szabadságod nem csak rólad szól. Keresztény emberként mindaz, amire szabad vagy, hogy abból mit teszel meg, az azért történik úgy vagy sem, mert a másik emberre is gondolsz. És ebben különbözik alapvetően a nem keresztény szabadság a keresztény szabadságtól, hogy nem az az elsődleges kérdés, hogy nekem mi szabad, hanem felmerül az is, hogy és a másiknak mi szabad. Felveti Pál azokat a kérdéseket, ami ennek a kapcsán felmerül. És szerintem ezek a mondatok, ezek azoknak az embereknek a gondolatai, vagy feltételezett gondolatai, akik ezt a gyülekezetbe hallják. Na de jó, miért vagyok én felelős a másik gondolataiért? Az én szabadságommal miért vegyem figyelembe a másik ember lelkiismeretét? Ha én hálával eszem, miért kárhoztat engem valaki más? És Pál elmélyíti és megismétli azt a gyülekezetnek, és ezeknek az embereknek, hogy megütközésre ne adjatok okot. Figyeljetek, azért van ez az egész szabadság dolog, azért vagytok Krisztusban, mert másokért éltek, és azért vagytok Krisztus tanítványai, hogy eljutassátok másokhoz az evangéliumot. Emlékeztek rá? Nem az az elsődleges cél, hogy csak ti jó szabadok legyetek, és jól érezzétek magatokat, azért vagytok keresztények, azért választott ki Isten, azért tette szabaddá, hogy rajtatok keresztül megmutassa másnak is az ő tervét. Mert a végső haszon, a legnagyobb dolog, nem a személyes szabadság, hanem hogy másokat is megnyerjünk az evangéliumnak. Erre emlékezteti Pál a gyülekezetet, és erre jut el végül, hogy nagyon jó dolog a keresztény szabadság, de hogyha az ember megmarad ebben, hogy Krisztusban ő szabad lett, és neki mindent szabad, és milyen jó, és másokra nem lesz tekintettel, akkor tulajdonképpen a szabadság egy bálványá lesz a számára. A legfontosabb kérdés ugyanis nem az, hogy nekem mi szabad, hanem az, hogy mindenki a másik hasznát is keresse, a legnagyobb haszon az örök élet, az üdvösség Krisztusban. És vajon meg tudok-e nyerni zsidót, görögöt és keresztjént egyaránt? Milyen lehetetlen dolog ez, nem? Nem megbotránkoztatni se egy görögöt, se egy zsidót, se egy keresztjént. Hát kulturálisan ez a három kultúra, ahol körülbelül, ha levegőt veszel, azzal nem botránkoztatsz meg senkit. De ha már mást is teszel, azzal már igen. Magasra teszi az apostol a mércét. De erre irányítja a fókuszt, és erre viszi el a korintusiak gondolkozását. Hogy a legfontosabbat ne felejtsétek el. Azért helyezett titeket oda Isten, Korintusba, egy olyan városba, ahol éltek görögök, pogányok, már éltek keresztjének is, és éltek zsidók is, mindenféle háttérből lévő emberek. Hogy megnyerje őket Isten az evangéliumnak. Mindent Isten dicsőségére tegyetek. Zárja az apostol a tanítását, és azt gondolhatnánk, hogy miután jól felnyitotta a szemüket erre a szabadság kérdésre, és jól elgondolkoztatta őket, azután ezt úgy lezárja egy ilyen formulával. Mindent Isten dicsőségére tegyetek, akár esztek, akár isztok, bármit tesztek. Mit jelenthet ez, és miért ezzel zárja a korintusiaknak ezt a gondolatmenetet? Nem olyan ez, kicsit, mint egy ilyen elnagyolt frázis. Valami vele kell önteni a végén a dolgokat, és egyébként meg, mint amikor valakivel mondjuk találkozunk, és el akarunk búcsúzni, és majd nincs mit mondanunk, hát Isten áldjon. Tehát, hogy lezárjuk valamivel. Hát mindent tegyetek Isten dicsőségére. Jóval több ez nyilván. Mit jelent Isten dicsőségére élni, és miért ezt mondja ott is akkor az apostol? Három dolgot szeretnék, három rövid gondolatot ennek a kapcsán. Azt gondolom, hogy Isten dicsőségére élni azt jelentette ott és akkor, és itt nekünk is ma, hogy nem a saját dicsőségünkre élünk. Nem a saját dicsőségünkre élünk, és elsősorban nem a saját magunk hasznát keressük. És természetesen ez nem relativizálja az ember alapvető jogait, és azt, hogy néha saját magunk kedvére is tehetünk, de a legnagyobb döntéseinknél és az életünk legfőbb értékeinél figyelembe vesszük a másokat is, a másokét is. Nem a saját dicsőségünket építjük, nem a saját hírnevünket, jó hírünket, nem a saját rólunk alkotott kép a legfontosabb, vagy annak a megérzése, hanem Isten dicsőségére élünk. Szeretnék egy ilyen hasonlattal élni, nem tudom, hogy ki látott már ilyet, múltkor egészen megdöbbentett, amikor utaztam egy tömegközlekedési eszközön hosszabban, és mellettem ült egy kisebb csoport, és két lány. És a két lány szerintem legalább 10 percen át csinosítgatta magát, elővették a különböző eszközeiket, és úgy elkészítették magukat, és én azt gondoltam, Anitával utaztam, mondtam nekik, figyelj, mindjárt felszáll a fiú. Biztos, hogy jön valaki, és hát randira készülnek. Én teljesen meg voltam győződve erről, és tudjátok, mi történt a végén? Készítettek magukról egy-egy szelfit. 10 perc előkészítés után elő a kamerát, és katt. És láttam, hogy töltötték fel a megfelelő helyre. Mert a legfontosabb, hogy milyen kép van rólam fent azon a helyen, ahol mindenki él. Mármint azt gondolják abban a generációban, vagy abban a korosztályban, a baráti körben. És nem bántani akarom ezt a lányt, de hogy ez, amikor a legfontosabb, amiben nagyon sok energiát töltök, és ami gondolkoztat és foglalkoztat, hogy milyen kép alakul ki rólam. És sok példát tudnék használni erre még. És az apostol azt mondja, Isten dicsőségére éljetek, és amit tesztek, abban elsősorban ne a saját dicsőségetekre éljetek. Mert nem ez a legfontosabb. A második ehhez kapcsolódó egyfajta átgondoltságot jelent. És aki Isten dicsőségére él, az józanul él. Aki Isten dicsőségére akar élni, a Szentlélek hatása és uralma alatt, az józan életet fog élni. És az felteszi azt a kérdést, hogy mit jelent egy helyzetben szabadnak lenni, és a másikat is figyelembe venni. Aki csak úgy sodródik, és nem gondolkozik ezen, az él úgy, ahogy akar a szabadságával. Ahhoz, hogy meg tudjam hallani a lelkiismeret hangját, ahhoz, hogy meg tudjam mérni a tetteimet, a szándékaimat egy adott helyzetben, Isten igének a mérlegén, ahhoz átgondoltan kell élni. És nagyon fontosnak tartom ezt, hogy az Isten dicsőségére élni az nem egy ilyen szellemies, földtől elszakadt állapot, valami szuperspiritualitás, hanem egyfajta átgondoltság és józanság. És harmadszor Isten dicsőségére élni azt jelenti, hogy Isten dicsőségében élünk. A mindennapjainkban vezethet bennünket Pálnak az aténi igehirdetésének az a mondata, hogy ő benne élünk, mozunk és vagyunk. Az az ember tud Isten dicsőségére élni, akinek az Isten dicsőségére élés nem egy programpont. Élek hétfőtől szombatig úgy, ahogy vasárnap élek Isten dicsőségére. Élem az életem bizonyos részét és döntéseit valahogy, bizonyos dolgokat meg Isten dicsőségére teszem. Hanem Isten dicsőségében élek. A közegem az Isten. Rájövök arra, hogy az élettörténet, amit járok, az arról szól, és azért lehetséges, mert Istennek van egy nagy terve, egy nagy története, aminek a része lehetek. Hogy nem véletlen vagyok a Földön, hogy ő megszólított, kiválasztott, és mindaz, ami betölti azt, az Isten dicsőségéről szól. Az a világ, ahol élünk, az Isten dicsőségét mutatja fel. És benne élek az Isten dicsőségében. Minden, ami körülvesz, a teremtettségben megláthatom az Isten dicsőségét, és én ennek a teremtett világnak a része vagyok. Az az ember tud Isten dicsőségében élni, aki feltételezi, hogy Isten dicsősége nem csak szent helyeken van jelen, a templomban, vagy valahol máshol, nem csak akkor, amikor bekapcsoljuk a dicsőítő zenéjét mondjuk, ami nem rossz, de nem csak akkor hirtelen így megjelenik, hanem mindig elérhető, mindig ott van és körülvesz. Tudom-e így értelmezni az életemet? Ez a létformám, hogy Isten dicsőségében vágyom élni. És jól tudom, hogy ez sokszor nehéz. És nehéz így látni a mindennapjainkat, a szenvedéseinket, a küzdelmeinket, hogy ez Isten dicsősége. Így néz ki, ez szolgálja az Isten dicsőségét. De mégis hihetjük, hogy ő körülvesz bennünket. Szóval mindent Isten dicsőségére tegyetek, mondja az apostol, nem a saját dicsőségünkre, átgondoltan, józanul, és éljünk Isten dicsőségében. Nagyon furcsán zárja Pál ezt a gondolatsort, ezt az egész bálványáldozati húsos meg szabadságos témát, ugyanis azt mondja a végén, hogy legyetek az én követőim a korintusiaknak, és azt mondja, hogy lehetek az én követőim, én is Krisztust követem. Miért ez a furcsa zárás? Kiskorúsítja az apostol a gyülekezetet? Azt gondolom, hogy nem, hanem sokkal inkább bemutatja a keresztény szabadságnak a szívét. A csattanója ennek az egész történetnek az, hogy azt tud igazán szabad lenni, aki követő. Azt tud igazán szabad lenni, aki Krisztust követi. A keresztény ember ugyanis ebben nyerheti meg a szabadságnak az igazi forrását. Hiszen Krisztus, amikor lejött a földre, ezt teljes szabadságból tette. Ő önmagát feladta, megüresítette, nem kényszerből, hanem szabadon adta oda magát és az ő életét. Ha őt követjük, valószínűleg ebben a követésben is engedelmességben lelhetünk a szabadságnak a legmélyebb forrására, és ezzel válhatunk teljessé. Isten adja meg nekünk, hogy a mi életünkben ez a szabadság dolog úgy kerüljön a helyére, hogy egyensúlyt találjunk. Szabadnak lenni, másokra is gondolni. Szabadnak lenni, nem megtenni dolgokat, amit megtehetnénk. És szabadnak lenni, nem egy kínzó lelkiismeret gyötrelmében élni. És éljünk Isten dicsőségére, úgyhogy Krisztust követjük egyenként és közösségileg is. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te, aki ismered az ember szívét, ugye általában is ismersz bennünket is egyenként, te tudod, hogy mennyire nehéz nekünk akár a szabadságról gondolkozni, mert sokszor éltük meg az életünk során, hogy korlátoztak bennünket, hogy nem volt lehetőségünk dolgokra, vagy épp nem értjük, mert nem tudjuk elképzelni, hogy ki az az ember, aki lemond a szabadságáról, ha már egyszer adott neki. Hogy minek mérlegelni, hogy másokkal tekintettel lenni. És köszönjük Jézus, hogy te szabad voltál teljesen, és szabad akaratból önként döntöttél úgy, hogy odaadtál mindent értünk, hogy lejöttél a földre, hogy megváltottál. És köszönjük, hogy nem nekünk kell kitalálni az, hogy mi a helyes és mi nem, hogy mire vagyunk szabadok és mire nem, hanem van törvény, hanem köszönjük, hogy van a te lelkednek a jelenléte, valósága, és köszönjük, hogy te tudsz velünk beszélni, mert élő vagy, feltámadtál és élsz. És köszönjük, hogy megérteted velünk, hogy mire hívsz minket, és mire nem. Így jövünk eléd, és könyörgünk, Urunk, hogy vezess bennünket. Taníts meg szabadságban élni, tőled jövő döntéseket hozni, és törekedni arra, ami épít, ami hasznos, ami értékes. Taníts meg, Urunk, bennünket tekintettel lenni másokra, és úgy élni, hogy mások is megismerhessenek téged, és soha nem elfelejteni, hogy ez a legvégsőbb cél és a legfontosabb dolog, amire elhívtál bennünket. És köszönjük, hogy élhetünk a te dicsőségedre, a te dicsőségedben, ebben a teremtett világban, és kérünk, hogy törj be a te dicsőségeddel, jelenléteddel és hatalmaddal, azokra a területeire az életünknek, ahol úgy gondoljuk, hogy nem vagy jelen, ahol úgy gondoljuk, hogy azt érezzük, hogy hiányzol. Törj be, Urunk, ezekre a területekre is, és mutasd meg a te dicsőségedet és hatalmadat és jelenlétedet az életünk minden területén. És így imádkozunk, hogy mutasd meg a te hatalmadat, dicsőségedet és jelenlétedet a gyászoló családok életében. Vigasztald őket, könyörülj rajtok. Imádkozunk, Urunk, ugyanígy, hogy a te jelenléteddel légy jelen, nem csak a gyülekezetünkben, de a gyülekezetünk határain kívül is, Gazdagréten, a környezetünkben és Budapesten. és ebben a teremtett világban mindenhol. Imádkozunk, Urunk, most különösen is azokért, akiknek olyan fájdalmaik vannak, olyan küzdelmeik, amelyben tanácstalanok, amiben nem látnak kiutat. Imádkozunk, Urunk, hogy áld meg a családokat a tanév végén, a gyerekeket az utolsó hetekben az iskolákban, adj erőt nekik, hogy még kibírják ezt az időt. Imádkozunk a tanárokért is, hogy nekik is adj erőt, hogy ők is kibírják, és tudják még szeretettel vezetni a gyerekeket ezekben a napokban. Imádkozunk az egyetemistákért, akik vizsgáznak, vagy készülnek. És könyörgünk a gyülekezeti közösségünkért. Vezess bennünket az előttünk álló hetekben, hónapokban, az átmeneti időszakban. És könyörgünk, Urunk, hogy hadd tapasztaljunk meg téged minden helyzetben, hogy velünk vagy, és megszólítasz minket, és te vagy a szabadságunknak a valódi forrása. Hallgass meg, Jézus, amikor azokkal a szavakkal imádkozunk hozzád, amire te tanítottál minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.